Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma van az olvasásnak a világnapja, és egy egészen zseniális mottót találtak ki erre a napra, ez így szól: nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Nem is lehetne aktuálisabb ez a mondat, mint szeptember elején, amikor nagyon szembe jön a valóság velünk, sokszor kapkodásban, rohanásban, ezernyi feladatban. Újra vissza kell rázódni a hétköznapokba, megoldani a sok-sok koordinációját a gyermekeknek, utazást és ezernyi dolgot. Vissza rázódni a hétköznapokba. És azt mondja, hogy nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. A mai alapigényben arról lesz szó, hogy az emberek képtelenek Isten mellett kiállni, a mammon bűvöletében élik az életüket, és Jézus pont ezt mondja nekik, hogy nyisd ki egy könyvet, olvasd bele egy könyvbe, és ez a könyv most Jézus számára nem a Szentírás, hanem a teremtett világ. Azt mondja Jézus, állj meg, nyisd ki egy könyvet, ami nem más, mint a madaraknak, a liliomoknak az élete, és meglátod, hogy mennyire más az élet. Erről szól ez a mai igehirdetés. És nem véletlen az, hogy nem a 26. verstől kezdődik a mai alapigénk, amiben alapvetően Jézusnak a kedves képei vannak arról, hogy ne aggódjunk, hanem bízunk mindent Istenre, hanem előtte ott van három másik vers is, ami a szolgasságról és a rabságról szól. És ennek a három bevezető versnek a tükrébe szeretnék majd szólni a folytatásról is. Így hallgassuk meg tehát az előírt alapigét Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetéből, a 24. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus a hegyi beszédben, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe se gyűjtenek, s mennyei atyátok táplálja őket. Nem vattok-e ti sokkal értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmiket a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Kedves testvéreim, a igehirdetés elején a bevezető három verset szeretném helyes kontextusba helyezni, és szeretném, ha jól megértenénk. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Senki sem szolgálhat, nem szolgálhattok. Ezek olyan mondatok, amiket Jézus elmond, és eddig nagyon modernnek tűnik, és a világ boldogan mond rá áment. Persze, a mai 21. század már erről szól, nem leszünk senkinek a szolgái, a rabszolgái, szabadok vagyunk, Jézus is ezt mondta látszólag. Petőfivel együtt mi is sokszor mondjuk, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. De hogy leszünk mi bárkinek a rabjai, se fizikailag, se lelkileg, de még teológiailag sem. Éljen Jézus, végre kimondta, nem tűrünk meg magunk felett senkit. Nagyon sok ember így éli az életét, nagyon sok ember csak ennyit halld meg Jézus szavából, és nem vesz észre, hogy Jézus egyáltalán nem erről beszélt. A keresztény teológiában és Jézus szavai alapján rabság nélküli élet nincs. Majd kifejtem, hogy mindez mit jelent, mert gondolom most mindenkinek összeszorul a gyomra, mert nem mindegy azért, hogy hogyan értjük a rabságot és a szolgasságot. De aki fennhangon hirdeti, hogy szabad, hogy nem uralkodik felette senki, az bizony nem látja a valóságot. Minden ember rab, és tudom, hogy ez egy súlyos mondat, éppen ezért vegyük most pontról pontra, hogy mit jelent ez pontosan. Az első, hogy pontos kontextusba kell helyezni Jézusnak a szavát. Itt Jézus az emberi lelki életről beszél, a döntések mozgató rugójáról, és nem társadalmi rendszerekről, bármiféle rabszolgaságról. Nem a jobbágyságról beszél, nem a béresekről, nem az ókori rabszolgatartókról, hanem arról beszél Jézus, hogy az a kérdés, hogy amikor te az életednek a fontos döntéseit meghozod, vagy sokszor bármilyen kis kérdést, tényleg mindenkitől függetlenül szabadon teszed-e meg mindezt? Jézus nem azt mondja, hogy ilyen szabadságban lehet részed, azt mondja, hogy kettőnek nem szolgálhatsz egyszer, de valamelyiknek biztos, hogy szolgálni fogsz. Azt mondja Jézus, hogy a kettőnek a befolyása nem tud egyforma módon érvényesülni az életedbe, mert valamelyiknek ki leszel szolgáltatva. Azt mondja Jézus, nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Miért mondja a mai ember azt, hogy én szabad vagyok? Ennek az az oka, hogy amikor az ember egy diktatúrában él, a diktatúráknak az a sajátossága, hogy azok mindig szeretnék hangsúlyozni a hatalmukat. Aki diktatúrában él, annak mindig a diktatúra érzékelteti azt, hogy ki vagy szolgáltatva nekünk. A képedbe toljuk a diktátornak a képét, éreztetjük veled azt, hogy bármikor bármit megtehetünk veled, éreztetjük azt, hogy ki vagy szolgáltatva. Sánta Ferencnek az 5. pecsét című könyvében, amikor embereket összevernek a náci diktatúra ideje alatt, akkor a tiszt, akit Latinovics Zoltán játszik valami hihetetlen precíz hidegséggel, azt mondja, hogy azért verjük meg ezeket az embereket, azért verjük össze. Úgyhogy még meg sem mondjuk, hogy miért. Hogy menjenek haza, és mondják el mindenkinek, hogy mi bármit megtehetünk velük. Bármikor lecsaphatunk rájuk, és eszerint kontrollálják a saját gondolataikat és a saját szavaikat. A diktatúrák mindig ilyenek. És az emberiség elfelejti azt, hogy a diktatúrában, abban az értelemben, hogy Jézus beszél erről, és ami a kísértő számára is fontos, az ember lehet végtelenül szabad. Nem ezt a szabadságot akarja elvenni tőlünk. Persze felhasználja a kísértő a diktatúrákat, hogy megtörjön embereket. De pontosan tudja, hogy attól, hogy embereket ilyen teher alá tesz, attól, hogy az 50-es évek mondjuk lelkészeket raktak ki a nyírségbe, vagy békésbe, ahol szó szerint egy disznólat vagy egy istálót jelöltek ki több gyerekes embereknek az otthonához, ettől még ő nem nyerte meg a csatát. Ezek az emberek lehetnek szabadok, és szabadon is élhetnek. És a kísértő ezt a szabadságot akarja elvenni. És a kísértő nagyon jól tudja azt, hogy igazából sikert, se akkor, se ma, nem a diktatúrák révén ér el, hanem a propagandával és a manipulálással. És a propagandának és a manipulálásnak pont az a lényege, hogy az ember azt gondolja, hogy ő szabad, és közben a háttérből nagyon lehet irányítani. Csak egy egyszerű dolgot mondok, az ember annyira gyarló, hogyha nagyon sokszor a képébe nyomnak egy parfümreklámot, egy fagylalt, vagy bármilyen reklámot, akkor már ezzel befolyásolják őt, és nagyon sokan meg is fogják venni, hiszen ha nem így lenne, akkor nem költenének milliókat azért, hogy egy félperces reklámot bemutassanak akár egy sportesemény szünetében. Azt mondja Jézus, hogy a mammonnak a működése, ahogy az befolyásol, az valami egészen más. És lehet, hogy te szabadnak gondolod magad, mert azt gondolod, szabadon döntesz, vagy azt gondolod, hogy nincs mögötted, vagy fölötted egy diktátor, de ettől még a szíved mélyén nincs meg ez a szabadság. És a harmadik fontos dolog ezzel kapcsolatban, amit hagy húzzak még alá, hogy Jézus azt mondja, hogy én azt akarom, hogy te legyél szolga. És ezt az ige nem veszi el a súlyát, mert az a szó, amit itt Jézus használ, ez a rabszolga szó. Csak bennünk, hogy a szolgasság, rabszolgasság, ez mind-mind ilyen rossz dolgot jelent, pedig van egy pozitív üzenete, és Isten így beszél erről. Mondjuk azt, hogy lehetsz úgy az én hatalmamban, bízhatsz úgy bennem, hogy ez meghatározza az életedet. És azt mondja Jézus, hogy ne menjetek kétfelé. Nagyon rossz az, ha a mammont szolgálod. Nagyon rossz az, ha egyszerre akarod Istent és a mammont. Én azt kívánom neked, hogy légy teljhatalmulag az én életem alatt. A te életed legyen ott az én uralmam alatt. És ez a legjobb és a legbiztosabb. És én is hatással leszek rád. De én olyan hatással leszek rád, amiben tiszteletben tartom a gondolataidat, tiszteletben tartom az életedet, szeretetemmel foglak betakarni, és nincs ennél nagyobb jó értelembe vetve, nem tudom, hogy mondjam, szolgasság. Hogy olyannak adom az életemet, olyanra bízom. Tudom, hogy nagyon furcsa talán ez a kép, de én azt gondolom, hogy a legjobb értelembe vett házasság akkor a legjobb, ha szinte az ilyen rabszolgaság szintjén van. És nem úgy, hogy én rabszolgája vagyok a férjemnek vagy a feleségemnek, hanem hogy annyira ki vagyok neki szolgáltatva, annyira bízok benne, mint uramban, akár a feleség is lehet ilyen. Hogy így tudom, hogy összetartozunk. Talán azt gondolom, hogy értjük, miről van szó. De ki legyen az az egy, akit választunk? Hiszen Jézus azt mondja, hogy mi válasszuk az Istent, de miért van az, hogy sokan mégis a mammont választják? Mi az a mammon? Ugye a mammon eredeti jelentése nagyon régről vagyont és tulajdont jelentett, de az Ószövetségben és az Újszövetségben egy plusz képet kapott. Az Újszövetségben Jézus úgy beszél a mammonról már szinte, mint valami személyről, mondhatjuk azt a démoni hatalomról, melynek a szolgálata az Isten szolgálatával ellenkezik. A középkorban odáig mentek, hogy gyakran meg is személyesítették a mammont, mint egy istenséget, és néha szerepel a pokol hét hercegének egyikeként. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a mammon az ember életében mindaz, az anyagi dolog, hatalom, pogány dolgok, bálvánnyá vált emberek, tárgyak, ideológiák, amik Istennel szembe mennek. Lehet ezeket sokféleképpen nevezni, és azt mondja, hogy ez mind-mind mammon. És itt kezdünk el kapcsolódni az igének a nagyobb részéhez, amiről sokat beszélünk, hogy miért ragaszkodunk a mammonhoz. Mert nem hisszük el, hogy Istennek olyan gondviselő hatalma van, ami nem, hogy minket kézben tart, hanem az egyszerű kis madarakat, sőt, még a liliumokat is. És ezért ijedtünkbe, félelmünkben, bizonytalanságunkban és bizalmatlanságunkban választjuk a mammont, hogy majd az fog megtartani minket. És kötjük hozzá az életünket. És nekem az Isten majd egy ilyen látást adott, és így gondolom, hogy ezért mutatja be Jézus utána, hogy milyen az Isten, hogy megszabadítson minket a mammon fogságából. Hogy felrázzon, és azt mondja, hát nézd már meg, ember, minek neked, hogy belekapaszkodjál más dolgokba, amikor itt vagyok én, aki ennyire szeretlek és gondot viselek rólad. És ehhez kapcsolódik a oltár előtti igénk is, ami arról szól, hogy olyan Istenünk van, aki egy csodálatos világot adott az embernek. Én is, amikor vekerletelepen olvastam az igét, mert nincs ilyen kényelmes helyzet, hogy valaki felolvassa, néztem, hogy arról beszél ott, hogy és ott még sok arany is van, meg ónixkő, meg gyanta, meg nem tudom én mi. Pont ezt akarja kifejezni egy ókori ember számára, hogy milyen csodálatos és milyen mindenféle kincsekkel gazdag világot adott Isten az embernek. Minek akkor a mammon? Miért hagyjuk akkor magunkat becsapni? És valahol ennek a mai vasárnapnak pont ez lenne az üzenete, még egyszer mondom, akkor, amikor elkezdődik egy csomó minden, és azt se tudjuk, hogy hol áll a fejünk, és ebbe én is így vagyok, holnap hajnalra már Kőszegre megyek, Esperesi Tanácsra, után Soltvadkertre, egy csomó minden van. És akkor most mit teszünk? És ezt próbáltam az ifiseknek elmondani, és tegnap egy lelkész szentelésen is elővettem ezt a képet, Ilyen az, amikor a lelkésznek megtetszik a saját gondolata, és sokaknak elmondja. De én azt gondolom, hogy ebből mind tanulhatunk. A kicsiknek, nem csak a kicsiknek, a nagyoknak, az ifiseknek azt mondtam, hogy valami új kezdődik. Sokak számára most kezdődik a középiskola, mások számára kezdődik az egyetem, egy teljesen új élethelyzet. És egyéb ilyen dolgok. Lehet, hogy nem is éppen Magyarországon folytatják a tanulmányaikat. És Ábrahámot hoztam példának, hogy Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy indulj el. És mennyi dolga lett volna Ábrahámnak? Bizonyára volt is összepakolni, elindulni. Tegnap, ahogy lelkész beiktatást végeztem Pestújhelyen, előttem állt a lelkész testvérem, és láttam még előtte is mennyi dolga volt, és tudom, hogy honnan jött, hogy másfél hete költözött be a parókiára. Dobozokba él. Át kell venni pecséteket, bankba menni, ezernyi dolog. Hol kezdje egyáltalán? És akár Ábrahámról van szó, akár a lelkészről, akár rólunk, hol kezdjük? Ott, ahol Jézus. Állj meg! És egyszerűen mondd azt, hogy bárhol vagyok, bárhova kerülök, bármilyen feladat jön, engem szeret az Isten. Addig ne kezdj el pakolni, tervezni, rohangálni, amíg ezt nem tudatosítod magadba. És hagyj ajánljam mindenkinek, amikor egy zsúfolt napra készülsz, felejts el mindent, állj meg és mondd azt, szeret az Isten. Ugye arról szól ez a motto, hogy nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság, nyisd ki az életed könyvét, persze a Bibliát is, de az életed könyvét. Szeret az Isten. Megőriz, megtart. És ez a legfontosabb. És ha ez így van, akkor ő velünk lesz életünk minden nehéz helyzetében. Jézus azt mondja, állj meg, és nézz a madarakra. Nem véletlenül énekeltük a 280-as éneket, itt az Isten köztünk, és végig erről szól ebben, olyan sokat nem imádkozunk, nem kérünk, hanem elmondjuk, hogy milyen jó Isten jelenlétébe lenni. És ezt kérjük, jöjj, lakozzál bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más a szívben, szüntelen mindenben, csak is téged lásson, leborulva áldjon. Ez a fajta mentalitás kell. És így szeretne az Isten elindítani minket. És persze lehet mondani, ahogy bizonyára Jézus korában is sokan mondták, bár nem volt ennyire felpörögve az életük, hogy mit ácsorogjak, madarakat nézzek, meg Bibliát olvassak, annyi feladatom van. De egészen megdöbbentő az, amit Luther Márton írt, és nem ma, azt tudjuk, hogy nem Luther, nem ma élt, 1530-ban. Én megmondom őszintén, sokszor visszavágyok a 80-as évekbe. De 1530 aztán végképp nyugis volt. Tehát Luthernek nem kellett megnézni, hogy hány nem fogadott hívása van, meg egy csomó minden. És Luther 1530-ban ezt mondja. Így viselkedik a fonákjára fordult és vakságba merült szerencsétlen világ is. Visszaél Isten minden jó adományával. Azt mondja, hogy már egy fonákjára fordult, őrült, rohanó világban élek én, Luther Márton. Mondom, felpattant a szekére, aztán ez volt a nagy rohanás az életébe. De már ő is ezt látja. Hát akkor mit mondjunk ma a mi életünkbe? És valahol most az a fontos, hogy mindebből az egészből tényleg gyakorlat legyen. Hogy a mi életünkben, azt mondja Jézus, és ez nagyon fontos, keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd néktek. És erre tanítani kell magunkat, hogy Uram, keresni szeretnélek téged. Szeretnék időt szánni a veled való találkozásra. Az Isten tiszteleten való részvételre, a Biblia órán való részvételre, vagy annak meghallgatására, igeolvasásra, igehirdetések hallgatására. Egyszerűen ezen keresztül, mint egy nyitott könyvön keresztül megismered, hogy milyen az Isten, mit tett érted, és segít dönteni, hogy a mammont szolgáljuk, vagy valóban az élő Istent. És olyan jó, amikor az ember ebbe belemerülve valóban a gondviselésnek a része tud lenni másoknak az életében is. Ott tudja ezt a fajta gondolkodást vinni mások felé. Ott tudja ezt a fajta nyugalmat sugározni mások felé. Azt mondja Jézus, nézzetek szét, én ilyen vagyok. Az Isten ennyire szeret titeket. És ezt a fajta biztonságot, ezt a fajta nyugalmat, és ezt a fajta békességet szeretné adni minden napon nekünk. Így tehát, amikor holnap reggel újra rohanóssá válik minden, állj meg, nézz körbe, mosolyog, mondd azt, engem szeret az Isten. És ennyi. A többi meg megoldódik. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, tényleg óriási az a súly és teher, amit maga ez a világ ránk helyez, akkor is, ha mi szeretnénk sok mindenből kimaradni. De előbb-utóbb minket is elkap a pörgés, a rohanás. Előbb-utóbb mi is lassan háttérbe szorítjuk a veled való találkozásnak az örömét. Egyre kevéssé vesszük észre az áldásaidat, ajándékaidat. Köszönjük, hogy ma ezen a fontos napon, amikor újraindul egy munkaév, akkor ezt az igét hoztad elénk. Amikor arra hívsz minket, hogy keressünk először téged, és higgyük el, hogy nem veszítünk semmit, nem veszítünk se időt, se anyagiakat, se energiát, ha mindezeket odaadjuk te neked. Urunk Istenünk, téged kérünk, így formáld és alakítsd a mi szívünket, gondolkozásunkat. Amen.